a nagyon jó volt ezekkel a csirkecombokkal, szerintem. Engem nem tudom titeket mire emlékeztetek a csirkecombok. Engem a kis egyéves kisfiatnak a lábaira most kapott új rövid nadrágot és olyan kis csirkecombos. Nos, két hirdetni való van. Az egyik az, hogy most szombaton lesz egy piknik. Hogyha van kedvetek csatlakozni, 9:30-tól 10-ig gyülekezünk. Mi lassan gyülekező csapat vagyunk. Az OTT parkolóban, és akkor onnan megyünk Veszprém Fajsz, ugye? És ott egy kis piknik, foci, az a jó kis hangulatú nap lesz, reméljük, hogy kapunk hozzá jó időt. Szóval 9:30-tól 10-ig itt az OTT parkolóban van kedvetek, és akkor elmegyünk Veszprém Fajszra. A másik pedig, hogy június 1 és 3 között lesz Budapesten egy úgynevezett Reménység Fesztivál. Ez egy nagyon nagyszabású keresztény rendezvény, USA-ból jönnek keresztény zenekarok, a Billy Grahamnek a fia fog egy rövid beszédet tartani. Rengetegen lesznek, állítom, ma most teltházban, de nincsenek ott, de egyből jegyek elkeltek. Úgyhogy egy nagyszerű esemény lesz, és egy busz indul.
Igen, teltház van, de nekünk vannak fenntartott
helyek. Így van, tehát van egy busznyi helyünk, úgyhogy lehet még jelentkezni, ha van kedvetek. Ha szeretnétek jelentkezni, akkor a Krisztián. Talán egy szíves?
Jó.
Köszönöm, a Krisztiánhoz menjetek, jó? Jó. Június 1-től 3-ig.
Jó.
Krisztián ott lesz. Jó.
Nem magamhoz.
Így van. Nos, részemről ennyi. Fogadjátok sok szeretettel Tamás, aki megtartja a harmadik beszédünket.
Köszönjük. Még egy dolgot hozzátehetek, ha már megettem szólítva, hogy aki nem szeretne autóval jönni a szombati piknikre, meg fogjuk tudni oldani, hogy több autóval fogunk így menni, és akkor mindenki le fogunk így helyezni. Tehát, hogyha valaki busszal vagy biciklivel ide jön, és akkor megoldjuk.
Köszönjük.
Én is szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy ismét együtt lehetünk, és a május 1-jét ugyan kihagytunk, de most ismét találkozhatunk, és külön köszöntöm azokat, akik ma vannak itt először, Sanyit különösen, és akik egészen Budapestről jött idáig, habár nem kifejezetten ezért, de örülök, hogy itt van. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény legény, aki megelégelte azt a nyomorúságot és szegénységet, ami otthon őt körülvette, és egy szép napon úgy döntött, hogy ő bizony elmegy otthonról szerencsét próbálni. Hát a szülei próbálták őt visszatartani és lebeszélni erről a kalandról, de hajthatatlan maradt, úgyhogy mit volt mit tenni, keserves könyvhullatások közepette, egy hamvasült pogácsa társaságában útjára bocsátották. Úgyhogy a szegény legény el is indult, ment, mendegélt, erdő, mezőn, hegyen, völgyön keresztül, míg nem elérkezett egy nagyvárosba. És hát ott a város szélén rögtön megkérdezte a lakókat, hogy miféle város ez, és mondták, hogy ez bizony a nagy királynak a városa. Úgyhogy a szegény legény rögtön el is indult egyenesen a város közepe felé, hogy a királynak a palotáját megnézze. És amikor odaért a város közepére, akkor a szeme szája tátva maradt, mert tényleg egy kacsalábon forgó palota állt a város közepén, és hát hogy nem, amikor a szegény legény odaért, pont akkor pillantott ki a várnak az ablakán a kicsi király kisasszony. És amikor ránézett, akkor a tekintetük találkozott, és elöntötte rögtön a tűz, és megdobbant a szíve, és magába azt gondolta, hogy nekem mindenképpen közel kell kerülnöm ehhez a kicsi király kisasszonyhoz, és meg kell ismernem őt. Hát nem folytatom a mesét, biztos, hogy ti is hallottatok, vagy olvastatok ilyen és ehhez hasonló meséket, ha más nem gyerekkorotokban, én nagyon szeretem a népmeséket, és hát ezek a fordulatok a legtöbb, vagy nagyon sok népmesében benne vannak. Azért jutott eszembe ez a mese, amikor erre a mai előadásra készültem, mert arra gondoltam, hogy mi kicsit hasonló helyzetben vagyunk, mint ez a szegény legény, hogy keressük a szerencsénket az életbe. Szeretnénk megtalálni a boldogságot, szeretnénk megtalálni azt, ami gazdaggá tesz bennünket, és ezért megyünk árkon, bokron keresztül, hát ha valahol megtalálnánk. Aztán olyan szempontból is hasonlít ez a mese ahhoz, amiről én ma beszélni szeretnék, hogy amikor egy ember Istennel találkozik, csak egy szempillantását Istennek elkapja, ahogy amire ki is írtam, amikor megtapasztal valamit Istenből, az ő isteni valóságából, akkor egy vágy fogja el, hogy milyen jó lenne közel kerülni hozzá. Milyen jó lenne többet megtapasztalni Istenből. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen Isten élményetek az életben bármikor. Amiről úgy gondoltátok, hogy fú, ez talán Isten, és ez nagyon jó nektek. És hogyha ilyen Isten, akkor jó lenne ebből sokkal több. Van egy másik dolog is, ami miatt az Istennel való kapcsolatunk hasonlít a szegény legény és a király kisasszony meséjéhez, mégpedig abban, hogy ahogyan a szegény legény nagyon messze volt a király kisasszonytól, és a saját erejéből soha nem juthatott volna közelebb hozzá, úgy mi is annyira távol vagyunk Istentől, így alaphelyzetben, hogy nem tudunk közel kerülni hozzá. A népmesék a világa az a csodáknak a világa, és a váratlan fordulatoknak a világa, és hát tudjuk, hogy a népmesében általában úgy folytatódik a történet, hogy a szegény legény, bár sok próbatételen és megpróbáltatáson keresztül, de azért végül mégiscsak egybe kelhet a király kisasszonnyal, és általában a vége az úgy hangzik, hogy nagy lakodalmat csaptak, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Ezen a mai alkalmon én nem meséket szeretnék mondani, hanem Istenről és a vele való kapcsolatunkról szeretnék beszélni, de a vége az hasonlóan jó lehet. Ugyanis bármennyire is távol legyünk Istentől, mégis van lehetőségünk arra, hogy közel kerüljünk hozzá, és megismerjük őt. Ezért a mai előadásnak ezt a címet is adtuk, hogy hogyan lehet Istent megismerni. Erről szeretnék beszélni, és olyan támpontokat adni nektek, amivel kapcsolatosan bízom benne, hogy hasznosnak fogjátok majd találni. A témában három kérdésről szeretnék beszélni, három kérdésre osztottam a mondani valómat. Először egy picit szólnék az előzményekről, hogy miért is van nekünk szükségünk arra, hogy Istent megismerjük, és miért vagyunk mi olyan távol tőle. Aztán szeretnék arról beszélni, hogy hogyan lehetséges Istent megismerni, tulajdonképpen ez a fő csapása a mai mondani valómnak, és aztán végül majd a harmadik pontban röviden arról is szeretnék szólni, hogy mit jelent Istent ismerni, megismerni. Kezdjük akkor az első résszel, az első ponttal, az előzményekkel. Ti látok innen, hogyha egy kicsit előrébb jövök? Engem láttam. Mégis a lényeg akkor nem. Szóval akkor kezdjük az előzményekkel. Honnan indult ez az egész helyzet? A Mózes első könyve első fejezetének a 27. versében a következőt olvassuk a Bibliából. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Tehát mi nem a vak véletlenek szerencsés összjátékaként élünk és vagyunk itt, hanem egy intelligens alkotó az, akinek köszönhetjük a létünket. Van egy személy, Isten, aki bennünket teremtett. Pirossal kiemeltem azt, amit most szeretnék egy picit hangsúlyozni. Azt mondja a Biblia, hogy Isten bennünket a saját képére és hasonlóságára teremtett. Egyetlen más földi teremtménnyel kapcsolatban sem mondta Isten azt, hogy a saját képére és hasonlóságára teremtette volna, csak rólunk. És ennek nagyon nagy jelentősége van. Ez azt jelenti, hogy Isten olyan képességekkel, olyan adottságokkal alkotott meg bennünket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy mi kapcsolatba kerüljünk Istennel, kapcsolatban legyünk vele. Mik ezek a képességek, ezek a tulajdonságok? Csak ötöt hadd említsek most. Az egyik az, hogy van intellektusunk. Olyan lények vagyunk, akik képesek vagyunk mérlegelni, értékelni, felfogni, magyarázni a körülöttünk élő világot, és tudunk gondolkodni. Egy másik ilyen képességünk, hogy van érzelemvilágunk. Nagyon gazdag érzelemvilággal rendelkezünk. Egy harmadik ilyen képességünk, hogy van akaratunk, mégpedig szabad akaratunk. Döntéseket hozhatunk az életünkkel kapcsolatosan, akár jókat, akár rosszakat, de hozhatunk döntéseket. Egy negyedik ilyen tulajdonság, hogy van erkölcsi érzék. Van egy olyan képességünk, amellyel különbséget tudunk tenni a jó és a rossz dolgok között. És hadd mondjak még egy ötödik ilyen tulajdonságot is, ez pedig a kreativitás. Olyan lények vagyunk, akik képesek vagyunk megalkotni, létrehozni olyan dolgokat is, amik addig nem léteztek, nem voltak. Sőt, kifejezetten nagy örömünket leljük abban, amikor alkothatunk és létrehozhatunk dolgokat. Tehát Isten a maga képére és hasonlóságára teremtett minket, olyan adottságokkal, amelyek képessé tesznek minket arra, hogy vele kapcsolatban vagy közösségben éljünk. A probléma az, hogy sajnos az ember ezekkel a képességekkel együtt elbukott. Akkor, amikor az első emberpár elfogadott Istentől, akkor megszakadt ez a kapcsolat, és az ember az egész lényében, a Biblia szerint, ennek a bűnnek a következményeképpen megromlott. A múltkor a Bibliáról beszéltem, és az volt a fő megállapításom, hogy mi, akik Krisztus követői vagyunk, vagy keresztények vagyunk, abban hiszünk, hogy a Biblia az nem csupán egy a sok könyv közül, hanem a legfontosabb könyv a világon, talán emlékeztek rá, mégpedig azért, mert bár emberek közreműködésével keletkezett, mégsem emberi alkotás, hanem teljes egészében Istennek a szava. Úgyhogy a mai eladástól kezdve nagyon sok bibliai részt fogok majd idézni, ezek közül most már nem is az első, hanem a második lesz a mai alkalommal. A római levél harmadik része, abból is a 9. verstől a 12. versig terjedő szakasz így szól. Zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva, nincsen igaz ember egy sem, nincsen aki értse, nincsen aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Egy néhány állítást kiemeltem ebből a bibliai részből. Azt mondja a Biblia, hogy mind bűnben vannak, függetlenül a faji, a társadalmi, a nemzetiségi, a vallási eredetétől és hovatartozásától. Minden emberre jellemző is igaz az, hogy bűnben van. Azt is mondja a Biblia, hogy nincs igaz ember egy sem, hanem valamennyien megromlottak. Ez kicsit olyan, mint amikor az ételben elindul egy erjedési folyamat, vagy megsavanyodik a tej, hogy megromlik. Valami, ami élvezhető volt, valami, ami jó volt. Egy olyan folyamat indul el benne, aminek a következtében elromlik és használhatatlanné válik. Ugyanez történt az emberrel is akkor, amikor Istentől elfordult. Azt is mondja a Biblia, hogy a bűn következtében az ember szellemére, lelkére, felfogó képességére sötétség borult. Így ír az Efézusi levél 4. rész 17. versétől a 19. verséig a Biblia. Ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Itt egy mondatnak a második felétől kezdtem el, ami ide vonatkozik. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul, mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek. Na hát ez egy szép hosszú mondat, egyébként Pál apostolra jellemző volt, hogy ilyen szép hosszú mondatokat írt. Kezdjük az elejével, és szeretném egy picit ezeket a pirossal kiemelt szavakat magyarázni. Tehát a pogányokról beszél az igen. Kik is a pogányok? Talán mi azt gondoljuk, amikor a pogány szót halljuk, hogy biztos valami sármányról van szó, vagy valami barbár emberevő, nem tudom, dzsungel lakóról. De a Biblia fogalmai szerint a pogány az nem ilyen ember, hanem a pogány egyszerűen egy olyan ember, aki Isten nélkül él. Aki úgy éli az életét, hogy nincs jelen benne Isten, nem törődik Istennel, nincs kapcsolata Istennel. Egy szóval istentelen, Isten nélküli életet él. Ebben a bibliai szakaszban Isten igéje jellemzi az ilyen pogány embereket. Mit mond róluk? Azt mondja, hogy a hiába való a gondolkodásuk. Mit jelent az, hogy hiába való a gondolkodásuk? Nem azt jelenti, hogy nem tudnak gondolkodni, hanem azt jelenti, hogy amikor gondolkodnak az élet értelméről, az élet céljáról, és szeretnék meghatározni a saját helyüket az életben, akkor bármilyen következtetésre is jutnak, az nem helyes, hiába való. Az az ember, aki Istennel nem kalkulál, nem veszi figyelembe azt, hogy van egy teremtő, van egy alkotó, akitől a létét kapta, és akitől függ az egész léte, az az ember bármennyire is okos, csak hiába valóságokra tud jutni a gondolkodásában. Azt mondja, hogy az elméjükre sötétség borult. Nem látják a valóságot tisztán, világosan. Azt mondja, hogy elidegenedtek az Istennek tetsző élettől. Szerintem ez nagyon jellemző a mai társadalomra. Gondoljunk bele egy picit. Hogy elidegenedtek az Istennek tetsző élettől. Érdekes ez a szó, hogy elidegenedtek, mert benne van az, hogy valamikor jóba voltunk. De most már eltávolodtunk egymástól. Gyerekkoromban mi elég sokat költözködtünk, és ha jól emlékszem, akkor a felnőtti válásomig 6 évnél tovább nem laktunk egy helyen. Mielőtt az általános iskolát kezdtem volna, akkor egy településre költöztünk, és ott éltünk egészen addig, amíg a 6. osztályt be nem fejeztem. Volt egy osztálytársam, akivel nagyon jó barátok lettünk, és nagyon szerettük egymást, iskolán kívül nagyon sokat együtt voltunk, nagyon jól éreztük magunkat egymás társaságában, és akkor végül, amikor 12 éves koromban elköltöztünk arról a településről, akkor nagyon fájdalmasan érintett engem is, és őt is, hogy el kell válnunk egymástól. Az első időszakban rengeteg levelet írtunk egymásnak, szerintem minden héten több levél is jött-ment közöttünk, és amikor visszamentünk arra a településre, hogy a nagymamámékat meglátogassuk, akkor én nekem az első utam mindig hozzájuk veszetett, és mindig mentem, és folytattuk a játszást ott, ahol abba hagytuk. Aztán, ahogy telt múlt az idő, ezek a találkozások egyre ritkábbakká váltak, és már nem írtunk egymásnak, és eltelt nem tudom hány év, amikor már igazából felnőttek voltunk, és találkoztam vele, akkor úgy érezhető volt, hogy már nem nagyon tudunk mit kezdeni egymással. Ma már 25 éve, több mint 25 éve ennek a dolognak, azt sem tudom, hogy hol van, hogy mi történik vele, és ha találkoznánk, akkor sem biztos, hogy tudnánk miről beszélgetni. Mi történt köztünk? Elidegenedtünk egymástól. Valamikor a legjobb barátok voltunk. Sülve-főve együtt voltunk. Nagyon jól megértettük egymást. Ma pedig már nem tudnánk egymással mit kezdeni. Ugyanezt történt az ember és az Isten kapcsolatában is. Valamikor az Isten és az ember kapcsolata fantasztikus volt ott az Édenkertben. Aztán megtört ez a kapcsolat, és ma, jó néhány ezer év múltán már ott tartunk, hogy amikor az embereknek Istenről beszélünk, akkor az emberek nem értik, hogy mit akarunk. Elidegenedtünk az Istentől. Folytatja a Biblia, azt mondja, hogy tévelyegnek. Mit jelent a tévelyegés? Azt jelenti, hogy letér valaki a helyes útról. Ez is igaz az Isten nélkül élő emberre. Hogy állandóan letér, hol jobbra, hol balra a helyes útról. Azt mondja, hogy megkeményedett a szívük, érzéketlen. Érzéketlenek Isten iránt. Nem tudják Istent felfogni és megérteni. Így folytatja, hogy erkölcsi érzékükben eltompultak. Ez is szerintem nagyon jellemző az Isten nélküli emberre. Hogy amikor döntéseket hoz és különbséget akar tenni a jó és a rossz között, akkor sokszor a jót rossznak mondja, a rosszat jónak mondja, és láthatóan az erkölcsi érzéke eltompult. És aztán utána életviteli dolgokról beszél a Biblia, azt mondja, hogy tisztátalan tevékenységekre vetemettek, ráadásul mindenfélére. Látjátok tehát, hogy a pogány ember, vagyis aki Isten nélkül éli az életét, arra valóban igaz a Biblia kijelentése szerint, hogy az egész lényére egy sötétség borult és az Istentől elidegenedett. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy az ember a maga erejéből képtelen felfedezni Isten. Isten annyival hatalmasabb nálunk, mi annyival kisebbek vagyunk nála, hogy egyszerűen a magunk erejéből nem tudjuk Isten kikutatni. Nem tudunk semmi olyat tenni a saját erőnkből, ami által meg tudnánk találni mi Istent, vagy meg tudnánk keresni. Hát nem tudunk felmenni a mennybe, vagy nem tudunk olyan szemüveget felrakni, amivel belelátunk a láthatatlan világba. Nincs hozzá képességünk, hogy a saját erőnkből Istent megtaláljuk. Arra van szükségünk, hogy Isten maga közelítsen meg bennünket. A korintusi első levél első fejezetének a 21. verse így ír. A világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében. Filozófálunk. Próbáljuk megtalálni az élet értelmét. De Isten mégis egy olyan régióban létezik, amit mi a saját képességeinkből nem tudunk kikutatni. Ahogy mondtam, arra van szükségünk, hogy Isten közelítsen meg bennünket, és ő ismertesse meg magát velünk. Hasonlóan a népmeséhez. A szegény legényt soha nem engedték volna be a palotába, mert a marcon a strázsák biztos, hogy útját állták volna. Valami csodára volt szükség. Talán arra, hogy maga a királykisasszony jöjjön le, és tegye meg az első lépést. Ugyanez a helyzet az Istennel való kapcsolatunkban is, hogy Isten volt az, aki megközelített bennünket, neki kellett lépnie felénk. A Biblia azt is kijelenti, hogy Isten szeret bennünket. Nem vagyunk közömbösek az ő számára. Szeret bennünket, és ezért nem nyugszik bele, és nem nyugodott bele abba, hogy mi eltávolodtunk és elidegenedtünk tőle. A bűnvesés után rögtön elkezdte helyreállítani az elveszett kapcsolatot az emberrel. Szeretnék egy kis példát, vagy illusztrációt említeni, mondani nektek. Biztosan hallottatok már olyan esetről, amikor valaki egy baleset, vagy egy betegség következtében kómába esett. Hallottatok már ilyen emberekről? Hát ez a kóma, ez egy nagyon érdekes állapot, mert az embernek a szervezete bár funkcionál, mégis teljességgel alkalmatlan bármiféle társasági életre. Szeretnék felolvasni egy nagyon érdekes cikket Szenti Gábornak a Halál Tornácán című írásából. Ennek a kis részletnek az a címe, hogy Csipke Rózsika ébredése. A New Mexico beli hosszú és kiolvashatatlan nevű településen élő Patricia White Bull 26 éves volt, mikor negyedik gyermekét császármetszéssel világra hozta. A műtét jól haladt, mikor légzése hirtelen leállt. Mint később kiderült, tüdőemboliája alakult ki, vagyis egy vérrög zárta el tüdejében a vérkeringést. A gyors orvosi beavatkozás a légzést újraindította, de az átmeneti oxigénhiány olyan súlyos agyi károsodásokat okozott, hogy az asszony kómába esett és többé nem tért magához. Az orvosok megállapították, hogy az úgynevezett állandósult vegetatív állapotba került, vagyis élő halottá vált. Ebben az állapotban a beteg nem ébreszthető, semmilyen ingerre nem reagál, és egyedül az agy legősibb központjai működnek, fenntartva a légzést és a keringést. A család összeomlott, a férj még 3 évig reménykedett, majd 4 gyermekével visszaköltözött szüleihez, később pedig elvált. Patricia egy speciális intézetbe került, ahol hozzá hasonló öntudatlan állapotban lévő betegeket ápolnak halálukig. A kezelés mindössze annyi volt, hogy mesterségesen táplálták, megvédték a fertőzésektől, és naponta többször tisztába tették. A család olykor meglátogatta őt. A gyerekeknek a mama egy élettelen test volt az ágyban, aki többet már nem simogatja meg a fejüket, nem várja őket otthon iskola után, nem veszekszik az elől hagyott játékok miatt, és akihez többé már nem lehet odabújni. Így telt el 16 reménytelen év. 1999 karácsony estéje ugyanolyannak indult az élő halottak házában, mint az év többi 364 estéje. Az ügyeletes ápolónő Patricia ágyát rakta éppen rendbe, mikor egy hangot hallott. Kérem, ne csinálja ezt! A rémült ápolónő hirtelenjében nem tudta, halucinál-e vagy álmodik. Körbepillantott, és döbbenten látta, hogy Patricia szeme nyitva, és rosszallóan néz rá. Az intézet felbojdult. Az orvosok és a személyzet teljes értetlenséggel álltak az esettel szemben, hiszen Patricia rácáfolt minden addigi tapasztalatra és tudományra. Azt hiszem, fölösleges a szavakat keresgélnem, hogy leírjam a család boldogságát. Mindenki elképzelheti, milyen lehetne az, ha 16 éve halottnak hitt, szeretett hozzátartozója visszatérne az életbe. Patricia állapota rohamos javulásnak indult. Január elejére már jól beszélt, szilárd táplálékot evett, sőt, írni is tudott, s tolókocsin kirándulásokra vihették. Patricia gyógyulását sokan csodának tekintik. Bizonyos értelemben valóban csoda, hiszen az egészségügyi személyzet nem tett ezért semmit, és soha nem is hitt abban, hogy Patricia egyszer felébredhet. A csoda tehát az, hogy mégis sikerült. Dr. Dimankescu koma szakértő szerint a kómából való visszatéréshez nem csodára, csupán szakszerű kezelésre volna szükség. Ezt azonban a legtöbb orvos nem ismeri, és a kómába, majd az állandósult vegetatív állapotba került beteget, még az erre szakosodott intézményekben is úgy tekintik, mint aki már félig halott. Jó esetben azt gondolják, csak ki kell várni a halált, rosszabb esetben megsiettetik azt. Azt hiszem tényleg megrázó ez a történet, igaz? Nem akarom elismételni, amit olvastam, de gondoljatok bele. Azért hoztam ide ezt a történetet, mert a mi helyzetünk Isten viszonylatában pontosan ugyanilyen. Mint egy kómába esett ember, akinek az alapfunkciói működnek ugyan, és él, vegetál, de nem tud kapcsolatot teremteni az őt körülvevő világgal. Ugyanez a helyzetünk Istennel kapcsolatosan. Megvannak azok a képességeink, amik lehetővé tennék azt, hogy Istennel kapcsolatot hozzunk létre, és kapcsolatban éljünk, de a menny szempontjából és Isten szempontjából egy ilyen állandósult vegetatív állapotba zuhantunk. És képtelenek vagyunk ezeket az érzékeinket használni. Nem tudjuk Istent megragadni. Azt mondta ez a bizonyos kómaszakértő, hogy igazából csak szakszerű kezelésre lenne szükség ahhoz, hogy egy ilyen beteget kimozdítsanak az állapotából. A szakszerű kezelésnek a lényege az, hogy olyan impulzusoknak kell kitenni őt, amelyek ezeket a képességeit ingerlik, és fokozatosan segítenek visszatérni a való életbe. Kedves barátaim, Isten pontosan ezt csinálta. Olyan impulzusokkal vet körül bennünket, és olyan impulzusokkal közelít meg minket, amelyekkel fel akar ébreszteni az álmunkból. És vissza akar szerezni bennünket magának, hogy újra érzékelni tudjuk őt, és újra kapcsolatban lehessünk vele. A mai alkalommal erről szeretnék beszélni, hogy mit tett Isten annak érdekében, hogy helyreálljon a kapcsolat köztünk és köztük. Ha a mese nyelvére fordítanám, akkor azt mondanám, hogy hogyan jött le a király kisasszony a szegény legényhez? Hogyan közelítette meg őt? Hogyan tette lehetővé azt, hogy a lehetetlen mégis megvalósulhasson? Van egy ilyen teológikus kifejezés, ami úgy hangzik, hogy kinyilatkoztatás. Biztos hallottátok már ezt, nem csak a Istennel kapcsolatban szokták használni, de a Biblia használja is egy fontos kifejezése. A kinyilatkoztatás szónak az eredeti kifejezése a görögben az apokalipszis vagy a fanero, aminek a jelentése az, hogy ismeretlen titoknak, előttünk eltakart valóságnak a kinyilvánítása, leleplezése. A Biblia azt mondja, hogy Isten kinyilatkoztatja magát az embernek. Ez azt jelenti, hogy leleplezi magát az ember számára, és az ember ilyen módon megismerheti őt. Hadd mondjak egy példát. Biztosan voltatok már színházba. Voltatok színházba? Amikor bemegyünk a színházba, és beülünk a darab előtt, akkor nagyjából ez a látvány tárul elénk. Ott van egy szép, vagy kevésbé szép, de általában vastag függöny, és az a függöny eltakarja előlünk azt, ami a színpadon van. Mi azért mentünk a színházba, mert feltételezzük, hogy valami van a függöny mögött a színpadon, és igazából azt szeretnénk látni, de mégis mielőtt az előadás elkezdődne, csak ezt látjuk. Na most, teljesen mindegy, hogy valaki gyengén látó és 13 dioptriás szemüveget hord, vagy sas szemű, a függönyön nem tud keresztül nézni, keresztül látni. Számára a színpadon lévő valóság titok. Ahhoz, hogy megtudhassa, mi van a színpadon, kinyilatkoztatásnak kell történnie. Vagyis le kell, hogy lepleződjön az, ami a színpadon van. Istennek azt a tettét, amellyel megmutatja magát az embernek, megismerteti magát az emberrel, kinyilatkoztatásnak nevezzük. Isten pontosan ezt akarja csinálni. El akarja húzni a függönyt, hogy mi meglássuk őt, és felfedezzük. És szeretném hangsúlyozni, hogy amit nem látunk, az nem jelenti azt, hogy nem létezik. Csak azt jelenti, hogy mi még nem ismerjük. És pontosan ez a helyzet Istennel. Lehet, hogy eddig úgy élted az életedet, hogy nem tudtad azt, hogy Isten van. Vagy lehet, hogy érezted azt, hogy Isten van, de úgy nem értetted, hogy lehetne őt megismerni. Isten viszont el akarja húzni a függönyt, mert neki nincs nagyobb vágya annál, mint hogy mi megismerjük őt. És hogy az a kapcsolat, amit elveszítettek az elődeink ott valamikor, és sajnos emiatt mi is elvesztettünk, ez a kapcsolat helyreállhasson. Istennek ez a célja. Isten fokozatosan jelentette ki magát nekünk. Amikor az ember bűnbe esett, akkor utána nem azonnal lépett oda az emberhez és állított helyre mindent, hanem fokozatosan tette ezt. Ezt azért mondom, mert fontos látni ezt az igazságot. Isten kétféleképpen mutatja meg magát az embernek. Az egyik módot általános vagy közvetett kinyilatkoztatásnak szokták nevezni, a másikat pedig külön vagy közvetlen kinyilatkoztatásnak. Mit jelent ez? Az általános kinyilatkoztatás az, amikor Isten olyan információkat ad magáról, amelyek arra a felismerésre vezetik az embert, hogy ő létezik. Tehát információt ad magáról. A külön vagy közvetlen kinyilatkoztatás pedig az, amikor Isten aktívan megnyilatkozik az ember felé, kifejezetten azzal a céllal, hogy kapcsolatot hozzon létre vele. Az egyik tehát az információ, a másik pedig a kapcsolat. Hogy megértsétek, szeretnék egy másik mesét idézni, ma a mesék világában kalandozolnak benneteket. Szerintetek melyik mesét ábrázolhatja ez a kép?
Piroska és a farkas.
Így van, Piroska és a farkas, köszönöm szépen. Jártál oktában? Szóval, tehát Piroska és a hét. Biztosan hallottátok már ezt a mesét, Hófehérke és a hét törpe meséjét. Amikor a hét törpe hazajött a bányából, azon az estén, fáradtan, izzadtan és éhesen, beléptek a házukba, és megszólalt az egyik. Valaki evett a tányéromból. Megszólalt a másik. Valaki ívott a poharamból. És lehet, hogy volt, aki még azt is mondta, hogy furcsa illatot érzek. Ők akkor még nem találkoztak Hófehérkével. Nem tudták, hogy ki van ott, de bizonyos jelekből félreérthetetlenül arra a következtetésre jutottak, hogy valaki van itt. Mert ha valaki evett a tányérból, és ivott a pohárból, és furcsa szag van, vagy illat van, az csak egy dolgot jelölhet, hogy valaki van itt. Na most a törpék akkor nem azt mondták, na gyertek, vacsorázzunk. Mi van, evett valaki, ivott valaki, furcsa szagot érzünk, nem baj, rá se ránts. Hanem ez elkezdte izgatni őket, úgyhogy tűvé tették a lakást, és minden zugot bejártak, hogy kiderítsék, hogy ki van itt. Úgyhogy amikor bementek a hálószobába, akkor ott megláttak valakit. A mesének ez a része, amikor még csak bizonyos jeleket fedeztek fel, ez a közvetett vagy általános kinyilatkoztatás. Amikor Isten ad információkat magáról, és hogyha mi ezeket az információkat helyesen értékeljük, akkor csak egy következtetésre juthatunk, mégpedig arra, hogy ő létezik. Aztán, amikor beléptek a szobába, akkor meglátták, hogy ki van ott, felébresztették, és bemutatkoztak egymásnak, és mondtam, én Hófehérke vagyok, és ők is elsorolták, hogy őket meg hogy hívják. És egy kapcsolat indult el közöttük, egy kommunikáció indult el közöttük, és aztán annyira jóba lettek, hogy aztán, amikor Hófehérke végül meghalt, akkor nagyon-nagyon gyászolták. Persze, ez is mese, tehát nem itt volt a vége. A külön kinyilatkoztatás pedig az, amikor Isten aktívan megnyilatkozik az ember felé. Kommunikálni kezd az emberrel. Kapcsolatot létesít az emberrel azért, hogy közel kerülhessen hozzá. Most szeretném bemutatni azokat a dolgokat, amiken keresztül Isten információkat ad nekünk magáról, azután majd azokat a dolgokat is, amelyekkel pedig közvetlenül megközelít bennünket. Nézzük az első ilyet, ami információ Istenről. Az első a teremtett világ. Szeretném megkérdezni, volt-e már olyan, hogy kim voltál az erdőbe, vagy az állatkertbe, vagy néztél egy filmet a National Geographicon, vagy láttad a vadkacsát úszkálni a Balatonon, vagy a hattyút, és olyan érzésed támad, hogy ez nem lehet magától. Valakinek kell lenni, aki ezt csinálta, mert ez annyira szép, és annyira nagyszerű. Ki az, aki volt már így? Hogy ilyen érzés elfogta őt. Tudjátok, mit mond a Biblia? Azt mondja a Zsoltárok 19, hogy az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a mennyi. Nappal a nappalnak adja át a szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó, és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Miről beszél itt a Biblia? Azt mondja, hogy az a világ, ami bennünket körülvesz, az Isten kezének a munkája. Egy alkotás. És nem prédikálnak az egek. Nem szól egy szót se a föld, vagy a fák, vagy a madarak. Nem jön oda egy hattyú, és nem kezdi azt mondani, hogy engem ám Isten alkotott, hanem ő csak ott úszkál fenségesen, vagy a vadkacsa az állatkertbe, a tőkés réce. Fantasztikus, ez egyszerű kis vanár, jó sok van belőle Magyarországon, de mégis fantasztikus, főleg a férfi, a hímek, ugye, hogy olyan szép színesek. És én azon gondolkodtam nem egyszer, amikor láttam ezeket a tőkés récéket, hogy ember, dizájnerek nem tudnak ilyet alkotni. Az a színharmónia, az a tökéletesség, ami benne van ebben az állatban, az lenyűgöző. És ez csak egy a sok közül. Azt mondja a Biblia, hogy nincs szó és nincs beszéd, mégis a hangjuk elhallatszik a földnek az egész színén. A római levélben a következőt olvasjuk. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mert mivel Isten nyilvánvalóvá tette számunkra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Na, gondolkodjunk egy picit. Ugye ez is az Isten képűségünk része. Tudunk gondolkodni. Mit mond ez a Biblia vers? Azt mondja, hogy Istenből sok minden nem látható. Nem tudjuk a fizikai szemünkkel látni. Mégis vannak dolgok, amin keresztül felfedezhetjük. Az ő örök és hatalmas istensége Min keresztül látható meg? Azt mondja, az alkotásaim keresztül. Mégpedig az alkotásainak az értelmes vizsgálatán keresztül. Vagyis, ha az ember, egy ember objektíven, tárgyilagosan közelíti meg ennek a teremtett világnak a nagyszerűségét, akkor nem juthat más következtetésre, csak arra, hogy kell lenni egy intelligens alkotónak. Nekem van egy ilyen telefonnak nevezett készülékem. Képzeljétek el, hogy ezt a telefont senki nem csinálta. Ez magától lett. Így spontán kialakult. Igaz, hogy évmilliók kellettek hozzá, de teljesen spontán jött létre. Így elemről elemre, atomról atomra, molekuláról molekulára, így összeállt, és a végén lett benne egy szoftver. És egy csomó dologra tudom használni. Fantasztikus, hogy mik vannak. Elhiszitek ezt? Ki az, aki elhiszi, hogy ezt a telefont senki se csinálta? Hanem spontán jött létre. Persze azt mondja, ne röhögtes, nem vagyok olyan hülye, hogy ezt elhiggyem. Én értelmes ember vagyok. Persze, mert látszik, hogy arányok vannak benne. Látható, levír róla, hogy tervezésnek az eredménye. Na most figyeljetek csak ide. Hogy van az, hogy senki nem akarja elfogadni azt, hogy ez magától lett, viszont az emberi test például, ami százszor és ezerszer bonyolultabb ennél a készüléknél, arra meg egy csomóan azt mondják, hogy magától lett. Senki se csinálta, csak úgy létrejött. Tudjátok, mit mond a Biblia? Azt mondja. 14. Zsoltár első vers. Azt mondja magában a bolond, hogy nincs Isten. Tehát a Biblia nemes egyszerűséggel azokat az embereket, akik úgy gondolják, és azt állítják, hogy nincs Isten, csak bolondnak nevezi. Azt mondja, nem gondolkodsz reálisan. Én szerintem nem azok a valóságtól elrugaszkodott emberek, akik azt mondják, hogy van Isten, hanem azok, akik azt mondják, hogy nincs. Egyszer valaki azt mondta, hogy annak az esélye, hogy ez a világ az ősrobbanás következtében a vak véletlenek szerencsés összjátékának az eredményeként jött létre, annak akkor az esélye, minthogyha egy óriási nyomda felrobbanna, és a robbanás következtében a levegőben összeállna egy lexikon. El tudjátok képzelni? Mondjuk a fővárosi nyomdaipari vállalat felrobban, és a levegőben összeáll a révai kis lexikona. Direkt nem van, amit mondtam. Mert így azért hihető. El tudjátok ezt képzelni? Azért, mert valaminek a folyamatát nem tudjuk leírni, és nem tudjuk végigkövetni, az még nem jelenti azt, hogy akkor az nincs úgy. A Biblia azt mondja, hogy a teremtett világ egy ilyen közvetett kinyilatkoztatása Istennek. Egy olyan nyom, ami arra a felismerésre vezet bennünket, hogy ő létezik. Egy következő dolog az emberi lelkiismeret. Azt írja a Biblia a római levélben, 2. fejezet 14. versétől. Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait az én evangéliumom szerint Jézus Krisztus által. Na, megint egy szép hosszú mondat. Egy picit hadd magyarázzam. Vannak emberek, akik olvasták Isten törvényét, a Tórát vagy a Bibliát, és ezért tudják az írásból, hogy mi a jó és mi a rossz. De vannak olyan emberek is, akik soha nem írták, nem olvasták. Mégis működik bennük egy műszer belül, amit lelkiismeretnek hívunk, ami valami érthetetlen oknál fogva a jó dolgok mellett foglal állást. Szeretnék kérdezni valamit. Volt-e már lelkiismeret furdalásod akkor, amikor mondjuk valakivel jót tettél? Nem? Senkinek? Volt-e már lelkiismeret furdalásod akkor, amikor valakinek visszajöttél a bizalmával, vagy úgy viszonyultál hozzá, hogy nem kellett volna? Volt? Mi van ez? Nem olvastad a Bibliából, lehet. Mégis egy műszer benned a jó mellett foglalt állást, és a rossztól meg próbált eltávolítani. Honnan van ez? Milyen kémiai képlettel tudjuk leírni a lelkiismeretet? Krisztián? Ez nem írható le. Ez nem egy fizikai, nem anyagszerű dolog. Mégis ott van. Honnan van a lelkiismeretünk? És miért van az, hogy a lelkiismeretünkben alapvetően a jó dolgok vannak bekódolva? Ki adta ezt nekünk? Isten. Ez is egy olyan jel, amin keresztül ő nyomot hagyott bennünk. Hogyha elkezdünk ezen gondolkodni, akkor keresgéljünk egy picit, mint a törték a házban. Egy harmadik dolog a történelem, az emberiség történelme. Azt mondja a 66. Zsoltár 6. és 7. verse. Gyertek és lássátok Isten tetteit. Félelmesek dolgai az emberek között. Szárazföldé változtatta a tengert, száraz lábbal keltek át a folyón. Ezért örüljünk neki. Hatalmasan uralkodik mindenkor, szemmel tartja a népeket, hogy ne kelhessenek föl a lázadók. Azt mondja a Biblia, hogy gyertek és lássátok Isten tetteit, amit a népek között tesz. Milyen érdekes, hogyha a történelmet megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy minthogyha lenne valaki, aki a történelem kormány kerekét mozgatná. Hogy van az, hogy bizonyos birodalmak, amelyek megdönthetetlennek tűntek, rövid idő alatt mégiscsak felbomlanak? Hogy van az, hogy úgy tűnik, mintha valaki irányítaná ezeket a folyamatokat. Különösen Izraelnek a történetére nagyon jellemző ez. Isten azt mondta annak idején, amikor Izrael népét létrehívta, hogy ha elhagytok engem, akkor szét fognak szórni benneteket a nemzetek közé. És ez megtörtént. De azt is mondta Isten, hogy az utolsó napokban, mielőtt majd eljön az ítélet napja, újra össze fogom gyűjteni az ön népemet az ő földjükre. Közel 2000 éven keresztül senki nem gondolta volna azt, hogy valaha is a zsidóság ismét az eredeti földjén fog lakni. És amikor végül 1948-ban mégis kikiáltották az újkori Izrael államát, akkor valami olyasmi következett be, amire nem nagyon számítottak az emberek. Az apostolok cselekedetei 17. rész 26. verse ezt mondja. Az egész emberi nemzetséget is Isten egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait. Látjátok tehát, hogy van egy isteni forgatókönyv, van egy isteni kontroll, ami a történelem fölött ott van. Ez nem jelenti azt, hogy minden, ami a történelemben történik, az Isten akarata, tehát félreértés ne essék, de Isten tud róla, és Isten a kontrollja alatt tart mindent. Ez is egy olyan jel, amiből felismerhetjük, hogy ő létezik. És végül egy negyedik dolgot is hadd mondjak, ami egy ilyen közvetett önmegmutatása Istennek, ez pedig az ember alapvető vallásossága. Gondolkodtatok már azon, hogy miért van az, hogy így alapvetően minden népnek van valamilyen vallása. Az ateizmus, az istentelenség viszonylag új keletű dolog. Miért van az, hogy mindenki, vagy minden nép, minden természethez közeli nép valahol feltételezi egy fölsőbb lénynek a létezését, és keresi a kapcsolatot és az együttműködést vele. Pál apostol, amikor Athénban járt, akkor ott az Areopágoszon a egybesereglett embereknek a következőt mondta. Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket. Isten az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, ezt olvastuk az előbb is, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem. Amikor Pál elment Athénba, akkor látta, hogy egy csomó oltár van ott. Mindenféle Istennek építettek oltárt ezek az aténiak, azért, mert szerettek volna mindenféle Istennel jóval lenni. És volt egy olyan oltár is, amire azt írták, hogy az ismeretlen Istennek. Nagyon körültekintőek voltak ezek az aténiak, senkit nem akartak megbántani odafönt, ezért gondolták, hogy ha nem is ismernének minden Istent, azért biztosítsuk be magunkat, tiszteljük azokat is, akiket nem ismerünk név szerint. És azért csináltak egy ilyen oltárt, aminek ez volt, hogy az ismeretlen Istennek. Erre mondja Pál, derék aténi polgárok. Minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket. Miért van az, hogy az ember vallásos lény? Miért van az, hogy az ember keres egy felsőbb valakit? És keresi az együttműködést vele? Megmondja a Biblia, hogy miért. Azt mondja, hogy az egész emberi nemzetséget Isten úgy teremtette, hogy keressék Istent. Belénk van teremtve az, hogy keressük Istent. Pascal mondta azt, hogy minden ember lelkében van egy Isten alakú űr vagy vákum. És ezt az űrt semmi mással nem lehet betölteni, csak Istennel. Talán láttatok már olyan gyerekjátékot, ahol ilyen különböző formájú lyukak vannak egy gömbön, és akkor oda bele kell tenni a lukba beleilleszkedő figurát. És mondjuk az oválisban nem lehet a kockát beletenni, és a csillag alakúban nem lehet a kereszt alakút beletenni. Mindegyik csak a maga helyére illeszkedik. Ugyanaz a helyzet velünk is. Ha a teremtőnkkel, Istennel nincs kapcsolatunk, akkor a lelkünkben mindig lesz egy hiányérzet. Lehetünk egészségesek, gazdagok, sikeresek, mégis hiányérzettel fogunk küzdeni. Viszont amikor Istennel, a teremtőnkkel a kapcsolatot megtaláljuk, akkor minden más is helyére kerül az életben. Ez a négy dolog az, amin keresztül Isten nyomot hagyott a körülöttünk lévő világban, és arra a következtetésre juthatunk, hogy ő létezik. A teremtett világ, az emberi lelkiismeret, a történelem és az ember alapvető vallásossága. Nézzük meg, hogy mik azok a módok, amin keresztül Isten már direktbe, közvetlenül megszólította az embert, és kapcsolatot teremtett vele. Először kell elszólnunk a prófétákról. A proféták olyan emberek, akiket Isten megszólított, valamilyen egyértelmű, kézzelfogható módon, mondott nekik valamit azért, hogy ezt az üzenetet továbbítsák a többi ember felé. Azt mondja a Biblia a zsidókhoz írt levél első fejezet első versében. Régen, sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által. Figyeljetek csak, Isten rengetegszer szólt az emberhez. Az özönvíz előtt is voltak olyan emberek, akik proféták voltak. Ádám több mint 900 évig élt. És az utána következő generációknak tudott beszélni Istenről. Nem voltak ismeret nélkül. Sőt, volt Énok, vagy volt Lámek, akik proféták voltak. És beszéltek Istenről. Nem igaz, hogy nem volt az embereknek információjuk és üzenetük Istentől. Aztán ott volt Noé, aki szintén az Istennel járt. Isten szólt hozzá, és azt mondta neki, hogy gonosz lett ez az emberiség, és el fogom pusztítani. És ezért te építs bárkát. Noé építette a bárkát kb. 100 évig. Mindenkinek volt lehetősége arra, hogy hallja az üzenetet. Mégsem fordultak Istenhez. Csak egy család menekült meg. Noé az özönvíz után annyi ideig élt, hogy még Ábrahámmal is éltek közösen a földön. Tehát nem igaz, hogy az emberek információ nélkül voltak. Isten szólt az emberhez. Az ember viszont újra és újra elutasítja az Istent. Azt mondja az Ámosz proféta könyve 30. fejezet 7. vers, az én Uram az Úr semmit sem tesz addig, míg titkát ki nem jelenti a szolgájának, vagy szolgáinak, a profétáknak. Isten egy ilyen Isten. Ő mindig szól, mindig üzen, nem csak ilyen homályosnak ítélhető jeleket hagy nekünk, hanem konkrétan elmondja az ő üzenetét és az ő véleményét. Nem kell a homályban tapogatóznunk, mert megtudhatjuk, ha akarjuk, hogy ki ő és mit szeretne. Egy következő dolog, amin keresztül Isten közvetlenül szól az embernek, ezek az isteni csodák. Isten egy csodatevő Isten. Mindig is tett csodákat. És ma is tesz. A 105. Zsoltár 5. verse ezt mondja. Emlékezzetek meg az ő csodáiról, amelyeket cselekedett. Jeleiről és az ő szájának ítéleteiről. Isten csodákat tesz, és jeleket tesz. Mindig is tett ilyeneket. Gondolkodtam azon, hogy vajon Isten miért tesz csodákat. Szerintetek miért tesz Isten csodákat? Miért gyógyít meg betegeket? Miért tesz olyan dolgokat, ami csoda számba megy? Azért, hogy mi csodálkozzunk. Azért, hogy mi csodálkozzunk. Azért, hogy kizökkenjünk a mi kis szűklátókörünk körünkből. Hogy rájöjjünk arra, hogy nem csak úgy működnek a dolgok, hogy én azt elgondolkodtam, mert jelzést akar adni magáról. Ki akarja jelenteni magát, és el akarja, értésünkre akarja adni, hogy én is itt vagyok ember. Én akarok tőled valamit. Szeretném ezt a kapcsolatot veled. Egy következő dolog, amin Isten közvetlenül szól, amin keresztül Isten közvetlenül szól hozzánk, az a Biblia. Itt van nekem is a táskámban a Biblia, és a táskám mellett. Szóval a múltkor kérdeztem, hogy kinek van otthon Bibliája. Mit is mondtatok? Kinek van Bibliája otthon? Van-e valaki, aki a két héttel ezelőtti kedd óta már olvasta a Bibliáját? A többiek nem?
Beleolvastunk, vagy...
Beleolvastatok, legalább.
Én igen.
Na, az már tök jó. Na, akkor volt értelme megtartanom a két héttel ezelőtti előadást. A Biblia egy fantasztikus könyv. A múltkor azról beszéltem egy és egy negyed órán keresztül, hogy miért az.
Hogy is volt az, sem ész.
Felvettük, meghallgatottam. A 2 Timóteus 3.6-ban azt írja az ige. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ezért van a Biblia. Hogy mindennel ellásson bennünket Isten rajta keresztül, amire szükségünk van ahhoz, hogy érettkorúak lehessünk, és minden jó cselekedetre felkészítettek lehessünk, és hogy megismerhessük Istent. Hogy van az, hogy ott van az emberek kezeiben a Biblia, amiről tudják, vagy legalább sejtik, hogy az Istentől van, mégsem veszik a kezükbe. És mégsem olvassák. Ez Isten hibája? Isten tehet ennél többet? Hogy odaadja és azt mondja, tessék, ezt akarom neked mondani, nézd, ilyen vastag. És mi mégsem veszük a kezünkbe. Ez nem Isten hibája, hanem ez a mi hibánk. Isten akarja a kapcsolatot velünk, és meg akarja ismertetni magát velünk. A negyedik dolog, amin keresztül Isten közvetlenül és egyértelműen szólt az emberhez, az Jézus Krisztus személye. A zsidókhoz írt első levélnek az első fejezetéből már olvastuk az első verset, de most szeretném hozzáolvasni a másodikat, hogy így szól. Miután régen, sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Régen Isten küldött profétákat, akiken keresztül elmondta az üzenetét. És végül elküldte az ő saját fiát, aki a testet öltött Isten. Eljött a mennyből ide a földre. Egyetlen egy cél volt, hogy megmutassa nekünk Istent. Hogy mi megismerhessük őt. Lejött a király kisasszony a palotájából, ide, pornép közé. Azért, hogy a kapcsolatot létrehozza velük. A János evangélium első fejezetéből két verset szeretnék idézni, az elsőt és a 14-et. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Na, folytassuk. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Na, hogy is van ez? Azt mondja, kezdetben volt az ige. Jó. Az ige Istennél volt. Jó. És Isten volt az ige. Hogy? Na, talán nagyjából összeáll. De most mit akar ez jelenteni? Azért írtam oda a 14. verset, hogy értsük. Azt mondja, hogy az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét. Akkor kiről is van szó? Ki az, aki testé lett, és köztünk lakott? Isten fia Jézus. Ezek szerint Jézust nevezi az igének a Biblia? Igen, bingo, eltaláltuk. Ez a megoldás. Na de akkor miért nem azt írja az a Biblia, hogy kezdetben volt Jézus, Isten fia, és Isten fia Istennél volt, és Jézus volt Isten. Nem lenne egyszerű? Hát bizonyos szempontból igen. Csak a Biblia nem csupán ennyit akar elmondani, hanem ennél többet is. Ezt pedig akkor értjük meg, ha megértjük, hogy mit jelent az a szó, hogy igen. Ez a görögben úgy hangzik, hogy logos, a héberben úgy hangzik, hogy dábár, és ennek a jelentése az, hogy szó. Hogy szó. Tehát egész pontosan így lehetne fordítani, hogy kezdetben volt a szó, és a szó Istennél volt, és Isten volt a szó. Miért így nevezi Jézust? Azért, amit az előbb olvastunk. Hogy a fiú által szólt hozzánk. Jézus Krisztus volt Istennek az élő, kézzel, lábbal ellátott emberré lett üzenete. Jézus azért jött el ebbe a világba, hogy Istennek az üzenetét teljesen egyértelműen és érthetően elhozza nekünk. Hogy értsük, hogy Isten mit akar. Még hadd mutassak egy pár bibliai verset, ami ezt igazolja. János evangélium első rész 18. vers. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya gebelén van, az jelentette ki őt. Jézus jelentette ki őt. Az Atyát, akit soha senki nem látott. Aztán ezt írja a Kolossi levél első fejezet 15. verse. Ő a láthatatlan Isten képe. Jézus a láthatatlan Isten képe. Mit akar ez jelenteni? Szeretnék kérdezni valamit. Van-e köztetek olyan, aki még sose találkozott a feleségemmel? 1, 2, 3 Hoztam egy képet róla. Nézzétek meg. Nyugodtan találgathatjátok a többiek.
Melyik az?
Tetszik?
Helyes, igen.
Na, vigyázzatok. Nekem is tetszik. Szóval, ha valakivel te még nem találkoztál, akit én ismerek, akkor egy jó módja annak, hogy képet kapjál róla, hogy adok neked egy képet. És amikor megnézed ezt a képet, akkor már lesz némi fogalmad arról, hogy ki is az én feleségem. Persze ez nem helyettesíti azt, mint hogyha személyesen találkoznál vele, de mégis ad egy képet neked. Mit mond a Biblia? Hogy Jézus a láthatatlan Isten képe. Isten láthatatlan. De azt mondta Isten, hogy akarom, hogy megismerjetek, ezért küldök egy fényképet magamról. Egy olyan fényképet, ami nem csak kétdimenziós, hanem háromdimenziós, sőt, egy személy. És ez a Jézus, aki itt fog élni közöttetek, ő benne én magam jövök el hozzátok. Azért, hogy megismerjétek, hogy vagyok. És ezért, amikor az evangéliumokat olvassuk, ugye 4 is van belőle a Bibliából, egyébként ezért van 4 evangélium a Bibliában. Mert Isten azt akarja, hogy Jézus nagyon ismerjük meg. Mert rajta keresztül tudjuk őt magát megismerni. Amikor olvassuk az evangéliumokat, és olvassuk azt, hogy kicsoda Jézus, akkor ő megjelenik szinte a lelki szemeink előtt. És ő rajta keresztül képet kaphatunk arról, hogy kicsoda Isten, milyen Isten, mit akar Isten, és közel kerülhetünk hozzá. Jézus maga is azt mondta, a János evangélium a 14. fejezetének a 9. versében olvasható, aki engem lát, látja az atyát. Úgyhogy azt hiszem, hogy nem vagyunk információ nélkül. Megismerhetjük Istent. Egy ötödik dolgot is szeretnék mondani, ami szerepet játszik abban, hogy Isten kapcsolatba lép velünk. Ez pedig a személyes megtapasztalás. Ezt semmi se helyettesíti. Azt írja az Efézusi levél első rész 17. vers. Kérem, imádkozik Pál az efézusi gyülekezetért, hogy ami Urunk Jézus Krisztus Istene, és a dicsőség adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás szellemét, hogy megismerjétek őt. Miért imádkozik Pál? Hogy az Atya adjon meg nektek valamit. Mit adjon meg nektek? A bölcsesség és a kinyilatkoztatás szellemét. Látjátok, hogy a szellem szó nagybetűvel van írva, vagyis egy személyt jelöl. A Szent Háromság harmadik személyéről, a Szent Lélekről, a Szent Szellemről van szó. És hogy nevezi a Szent Szellemet itt a Biblia? Azt mondja, hogy a kinyilatkoztatás szelleme. Miért nevezi így? Azért, mert a Szent Szellem húzogatja a függönyt a színházba. Ő az, akinek minden tevékenysége arra irányul, hogy mi megismerjük Istent. És pontosan ezt is írja a Biblia. Adja meg nektek a kinyilatkoztatás szellemét, hogy megismerjétek őt. Tudjátok ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Isten, bár láthatatlan, mégis a Szent Szellem által jelen van ebben a világban. Jelen van ebben a teremben, itt és most. És jelen van mindenütt, ahova csak megyünk. És a Szent Szellem képes arra, hogy ami láthatatlan részünket, a lelkünket, a szellemünket megérintse, és Istennek a jelenlétét érzékelhetővé tegye számunkra. Hogyan működik ez? Például úgy, hogy hallasz Jézusról, vagy egy olyan szituációba kerülsz, és érzed, hogy valami megérint belül. Elkezdesz vonzódni Isten felé. Vagy amikor Istenre gondolsz, esetleg netán még kommunikálni is próbálsz vele, akkor egy megmagyarázhatatlan békességet érzel. Vagy megnyugvást érzel. Vagy érzed azt, hogy ő valamilyen irányban terel téged. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy itt van a kinyilatkoztatás szelleme. Azért van itt, hogy megismertesse veled Istent. A személyes megtapasztalást nem helyettesíti semmi. A Szent Szellem az, aki az összes eddigi dolgot, amit elsoroltam, úgy személyre szabja számunkra. Ő az, aki, amikor kint vagyunk a természetben, vagy nézzük a vadkacsákat, akkor elkezd szólongatni, és azt mondja, ezt Isten csinálta. Ő az, amikor olvasol a történelmi könyvet, és olvasol arról, hogy a Szovjetunió hogy hullott szét, szinte vérontás nélkül, akkor azt mondja, van valaki, aki a kezét rajta tartja ezeken a folyamatokon. Ő Isten, figyelj oda rá! A Szent Szellem az, aki, amikor csodák történnek, akkor azt mondja, ez Isten. Volt már olyan, hogy mondjuk imádkoztál kétségbeesésedbe valamiért? Jó, nem voltál egy hívő ember, valljuk be. De azért a vizsga előtt, a műtét előtt csak-csak imádkozunk. Azt szokták mondani, hogy a zuhanó repülőn nincsenek ateisták. Szóval lehet, hogy te is ültél már egyszer egy zuhanó repülőn, vagy többször is, így átvitéltelenbe. Hogy nem eszedbe jutott, hogy hát azért csak azért megér egy próbálkozást, hogy imádkozzunk. És imádkoztál, és tessék, sikerült a vizsga. Imádkoztál, és tessék, mit tudom én, nem késted le a buszt. És akkor azt mondom, lehet, hogy mégiscsak van valaki odafönt. Mégiscsak lehet, hogy valaki hallja. És akkor jön a kinyilatkoztatás szelleme, a Szent Szellem, és azt mondja, igen, van. Isten törődik veled. Isten szeret téged, ez az Isten akar tőled valamit. Értitek? Isten nem hagyta magát nyomok nélkül. És akkor még messze nem az igazságot mondtam. Isten mindent megtett azért, hogy velünk kapcsolatba lépjen, és mi megismerhessük őt. Közvetett módon is, és közvetlenül. És ennél többet Isten nem tud tenni. Innentől kezdve csak rajtunk áll, hogy mi az ő közeledését fogadjuk-e, és viszonyuljuk-e. Hogy hogyan értékeljük az információkat, és hogy mi fogadjuk-e az ő kapcsolatteremtési szándékát. Ugyanerről szól az 1 Korintus 2.12. Mi pedig nem a világ szellemét kaptuk, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Szeretnék a harmadik pontra tovább lépni. Ígérem, ez már rövid lesz, tudjátok, itt szoktam az utolsó pont röviden. Mit jelent Istent megismerni? Egy picit szeretném ezt tisztázni. Először is szeretném elmondani, hogy különbség van ismeret és ismeret között. Én például ismerem ezt az úriembert. Ti is ismeritek? Ki tudja, hogy ki ő? Ez az a gyümölcs tervezni, tudjátok.
Eddie Murphy.
Kösz. Mindegy, hát aki félkét piroskának nézi, akkor mit várhatunk? Persze, ő Barack Obama. Na, nem állítom azt, hogy jóba lennék, de én tudom, hogy ki. Erre szokták mondani azt, hogy nem az a nagy szám, hogyha te azt mondod, hogy ismered Barack Obamát, hanem azt, hogyha ő azt mondja, hogy ismer téged. Az már kicsit egyszerűen. Tehát valamilyen szinten ismerem Barack Obamát. Aztán itt van egy másik ember is, őt is valamilyen szinten ismerem. Egy picit talán már jobban, mint Barack Obamát. Mert őt már láttam közelebbről is. Tudjátok ki ő? Ez az, Mocsai Lajos, a NKB Veszprém kézilabda edző, bár már nem olyan sokáig. De mégis tudjuk, hogy ki ő. Legalábbis itt Veszprémben ismert. Aztán mutatok egy másik szemét is. Ismeritek őt? De én ismerem. Ő az egyik szomszédunk. Egy kedves szomszéd a gyerekeivel. Gyurának hívják. Gyura. Gyurgyörgy. Csak így becézik. És van egy másik személy is, akit ismerek. Egy másik személy is. Ő a feleségem. De azt szeretném nektek mondani, hogy különbség van ismeret és ismeret között. Másként ismerem Barack Obamát, másként ismerem Mocsai Lajost, másként ismerem Szabó Györgyöt, és másként ismerem Póris Orsolyát. Olyan ez a helyzet Istennel is. Istent is többféleképpen lehet ismerni. Különbség van ismeret és ismeret között. Szeretnék egy nagyon érdekes biblia verset mutatni nektek. Mózes első könyve, 4. rész, 1. vers. Most itt kitesszük a 18 éven felieknek szóló karikát. Jó, kicsit kimentek. Na, akkor nézzük. Azután ismeri Ádám az ő feleségét, Évát, aki fogad vala méhében, és szüli Kaint, és mondta, nyertem férfiat az Úrtól. Hogy? Ádám ismerte a feleségét, és ennek az lett a következménye, hogy gyerek született. Nagyon érdekes, hogy a bibliai héber nyelven ez az ismerni ige, azt is jelenti, azt az aktust is jelenti, amivel tehát a férj és a feleség közötti szexuális közösülésnek az aktusát is jelenti. Ugyanaz az ige. Ez egy több jelentésű szó. Hihetetlen milyen üzenete van ennek. Ha csak Ádám annyit tudott volna Éváról, hogy az a szép, akinek a szeme kék, vagy annyit tudott volna, hogy a rigófüttyöt szereti legjobban, Attól még nem lett volna gyerek. Ahhoz annál egy picit többre volt szükség. Nagyon érdekes, hogy mit mond a Biblia a Korintusi első levél 6. fejezetében. Ezen lehet, hogy némelyek akár még ki is akadhatunk, mert ez is a Bibliából. Figyeljétek csak! Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel, prostituáltal egyesül, egy testé lesz vele? Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Micsoda? Arról beszél a Biblia, ha valaki egy parázna nővel közösül, akkor valamilyen szinten egy testé válik vele. És utána azt mondja, hogy aki pedig Istennel közösül, ugyanazt a szót használja. Ezek szerint Istennel lehet közösülni? Hát olyan értelemben nem. De egy másik értelemben igen. Mert ugyanis azt mondja a Biblia, hogy aki Istennel közösül, az Úrral, az mi? Egy szellem ő vele. Tehát ez nem fizikai síkon történik, hanem lelki-szellemi síkon történik. Igen, ahogyan a férfi magáévá teszi a nőt és egyé válnak, úgy Istennel is közösségre lehet lépni. Egyé lehet válni vele, de ez itt belül történik, a láthatatlan részünkben. Vagyis magunkban lehet fogadni Istent. És aki Istent magába fogadja, az ismeri őt igazán. Istent megismerni sokkal többet jelent annál, mint hogy minél többet tudunk róla. Azt jelenti, hogy közvetlen, személyes közösségre lépünk vele, és a szellemünk egyesül Istennel. Létezik elméleti istenismeret és gyakorlati istenismeret. Az elméleti istenismeret az, amikor tudunk róla dolgokat. Persze, mindenható, mindentudó, mindenütt jelenleg való, örökké létező, vagy önmagában létező, stb. És elmondjuk a kis kátét. Na de, attól még lehet, hogy tök sivár az életünk. És semmilyen kapcsolatunk nincs Istennel. Miért van az, hogy klerikusok sokasága üres életet él, és messziről lerír róluk, hogy semmilyen kapcsolatuk nincs Istennel? Mert az elméleti ismeret csak itt van. De ez nem változtatja meg az ember. A gyakorlati istenismeret az, amikor közösségben élünk vele. Van egy döbbenetes rész a Bibliában, amit Jézus mondott, Máté Evangéliuma 7. rész 23. verstől. Figyeljetek csak! Azt mondja Jézus. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram. Hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon. Uram, Uram! Nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Nem többenetes? Lesznek emberek, akik oda mennek majd az ítélet napján az Úrral, és azt mondják, Uram, hát tudod, én is meg voltam keresztelve. Hát tudod, én is minisztráltam. Hát tudod, én is részt vettem a karitatív akciókban. Sőt, még osztottam mindenféle szórólapokat is az egyházi rendezvényeknél. És az Úr azt mondja, hogy nem ismerjük egymást, igaz? Nem a látszat névleges keresztények mennek a megybe, hanem a tényleges keresztények. Nem azok mennek, akik elméleti ismeretekkel rendelkeznek Istenről, hanem azok, akik a gyakorlatban ismerik őt, és közösségben vannak vele. Erről beszél Jézus. Istent ismerni tehát azt jelenti, hogy közvetlen, személyes közösségben élünk vele. Befogadjuk őt a lényünkbe. Egyé válunk vele. És ezt a kapcsolatot fenntartjuk és ápoljuk egy életen át. Csak ennek a fajta istenismeretnek lesznek igazi, valóságos gyümölcsei az életünkben. Csak ez termékenyít meg bennünket. Csak ez tesz más emberi. Tudjátok, miért van annyi idézőjeles keresztény, akinek az élete semmiben sem különbözik azoktól, akik nem azok? Mert csak külsődlegesen keresztények. Mert csak a fejükben vannak információk. De nem ismerik Isten. Nincsenek kapcsolatban Istennel. Viszont ha valaki ismeri Istent, személyes közösségben van vele, annak az élete meg fog változni. Isten azoknak az életében hoz valódi pozitív változásokat, akik aktív, személyes közösségben élnek vele, és nem csupán elméletben tudnak sokat róla. Tehát a fókuszban a kapcsolat áll. Nem az információ, hanem a kapcsolat. Szeretném megkérdezni, ismered-e Istent? Nem azt kérdeztem, hogy tudsz-e róla dolgokat, hanem azt, hogy ismered-e őt. Van-e kapcsolatod Istennel? Talán már érzékelted többször, hogy ő közeledik hozzád. Lehet, hogy eddig nem törődtél vele, lehet, hogy igen. De talán érdemes azon elgondolkodni, hogy nem lenne-e jó ezt a kapcsolatot szorosabbra fűzni. A kérdés az, hogy szeretnéd-e ilyen módon megismerni őt. Hadd összegezzem mindazt, amiről ma szó volt. Beszéltem az előzményekről. Beszéltem arról, hogy Isten a saját képére teremtett bennünket olyan képességekkel, amelyek lehetővé teszik azt, hogy vele kapcsolatban éljünk. Azonban mi mindezekkel a képességekkel együtt elbuktunk, az egész lényünkben megromlottunk, és Istentől elidegenedtünk. Ezért egy olyan állapotba kerültünk, mint aki kómába esett. Bár a képességeink megvannak, nincs kapcsolatunk Istennel, és emiatt szenvedünk. Isten azonban szeret bennünket, nem hagyta annyiban a dolgot, és elkezdett körülvenni bennünket olyan impulzusokkal, amelyeket révén magához vissza vonzhat bennünket. Beszéltünk arról, hogy Isten ezt úgy teszi, hogy elhúzza tünket, hogy kinyilatkoztatja magát, hogy megmutatja magát nekünk. Egyrészt közvetett dolgokon keresztül, másrészt közvetlenül is. A közvetett dolgok, amelyekből arra következtetésre, felismerésre juthatunk, hogy ő létezik. A teremtett világ, az emberiség történelme, a lelkiismeretünk és az ember alapvető vallásossága. Ezek mind, ha józanul értékeljük, arra a felismerésre juttatnak, hogy Isten létezik. De Isten nem állt meg ennyinél, hanem közvetlenül is kapcsolatot kezdeményezett benne. Hogyan? Adott üzeneteket prófétáknak keresztül, kezdettől fogva. Tett csodákat, akár a mi életünkben is. Adta nekünk a Bibliát, amin keresztül feketén-fehéren megtudhatjuk, hogy mit akar. És végül elküldte saját fiát Jézust emberi testbe, hogy minden kétséget kizáróan megtudhassuk, hogy ki ő. És ráadásul még elküldte a Szent Lelket, a Szent Szellemet is, aki jelenleg is itt van, hogy mindezeket a dolgokat személyessé tegye számunkra. Hogy megérintsen bennünket itt belül, magához vonzon, és valahogy ezt a kapcsolatot létrehozza. Mit jelent Istent ismerni? Nem azt jelenti, hogy vannak teológiai ismereteink. Nem azt jelenti, hogy vannak információink róla. Hanem azt jelenti, hogy személyes, mély közösségben élünk Istennel, egyesülünk vele, és ez a közösség megváltoztat bennünket. Ez a boldogság titka. Ez a szerencsének a forrása az életben. Azt mondja a Biblia, ezzel a kis idézettel szeretném befejezni, Jakab levelében olvashatjuk, közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viktor, tiéd a szó.
Tamás, nagyon szépen köszönjük a beszédet.
Úgy gondolom, hogy inspirálónak találtuk, és érdekes volt. Nem tudom megállni, hogy ne ítézben múlva jelent. Végig a fejemben volt, amikor hallottam az Isten közvetett és közvetlen kinyilatkoztatásait, hogy a Tamás magyarázta, eszembe jutott Woody Allen, aki azt mondta Isten kinyilatkoztatásairól, hogy hát én azért nem hiszek Istenben, mert az ő kinyilatkoztatásai számomra azok nem világosak és nem elfogadhatóak. Én akkor hinnék Istenben, hogyha világosan kinyilatkoztatná azt, hogy ő létezik, például azáltal, hogy holnap átutal nekem $1 millió. Na most vannak olyan emberek, akik tényleg olyan komolytalanul próbálnak ehhez a témához fordulni, és olyan irreálisan, hogy gyakorlatilag tév útra mennek el. Na most Tamás nagy világosan elmondta nekünk, hogy milyen kinyilatkoztatási formák vannak, amivel Isten közeledik felénk, és próbál megmutatni nekünk, hogy ő létezik, ő szeret minket, ő hív minket, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről, volt-e hasonló Isten élményetek, vagy valami megtapasztalásotok róla? Mit gondoltok egyáltalán arról, hogy Isten közeledik felétek? Úgyhogy én nagyon kíváncsian várom a beszélgetéseket a maradék csirkecombok fölött. A csoportvezetőket kérném meg, hogyha a csapat nem kéri már a csirkecombokat, akkor vigyétek légy szívesen hátra, és ha... illetve ha nincs még süti az asztalon, egy-két asztal látom, hogy hiányzik a süti, vagy már elfogyott, Hátul talán még van süti, nem Tamás? Ott a vasztalom van még? Akkor hozzatok, légy szíves. Illetve csak még egyszer elmondom, hogy ha szeretnétek mosdóba elmenni a beszélgetések előtt, akkor menjetek a recepció felé, a kiárathoz, jobbra fordultok, és ott megint jobbra, ott van egy folyosó, ott vannak benne a mosdók, vécék, és mindenkinek jó beszélgetést kívánok. Köszönöm.